Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora, akiket szintén üdvözlök, Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szia Gyuri!
Szervusz Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
És Dankó Bence, a Mediátor stratégája. Szia Bence!
Köszöntünk mindenkit a virtuális térből.
A mai vendégünk az a Sokan kértétek rovat szereplője lesz, ugyanis Rendes Péterrel az előző adásról, a századikról folytatjuk, hiszen Rendes Péter egy pszichológus, akivel egy elég masszív témába kezdtünk bele egy héttel ezelőtt, úgyhogy ma is ő lesz a vendégünk. A híreink között szó lesz a Vodafone integrált kampányáról, amelyel a jövő generációját célozzák. A Coca-Cola új kommunikációs platformját is említjük, aztán szó lesz egy temetkezési vállalat Morbid, milyen lenne, ha nem Morbid kampányáról, a spotszemlében pedig a Lukoil mobil alkalmazása a témánk, ezzel kezdjük. A Lukoil top-up alkalmazása, ez a teljes neve, méghozzá ez egy olyan alkalmazás, melyel olcsó benzinhez juthatunk, legalábbis ezt ígéri az alkalmazás, de vajon mennyire pontos ez, mennyire érdemes letölteni egy sok ezredik alkalmazást a telefonunkra csak azért, hogy néhány forinttal olcsóban tankolhassunk abban a világban, amikor naponta óriásiakat ugrik a benzinár fölfelé.
Én még nem töltöttem le az alkalmazást, de György letöltötte, és ő is el fog mondani, hogy akkor mi az élmény. És sajnos leragadtam a spotnál, ami nagyon-nagyon megkapóan egyszerű, nagyon következetes. Ugye a Lukoilnak már 3-4 évvel ezelőtt, lehet, hogy 5 évvel ezelőtt már megjelent egy olyan spotja, amiben hasonló stílust és hasonló karaktereket láthattunk. Ezt nagyon tudom értékelni, hogy következetesek. Igazából az egy érdekes kérdés van benne, hogy ugye a spot elején azt sugallja a szöveg, a VO, ezt az alkalmazást, ezt mindenki ismeri kb., de ez azért egy kicsit luftot lő, mert nem ismeri azért mindenki ezt az alkalmazást, hát azért készült el a spot, hogy mindenki ismerje ezt az alkalmazást, szóval ott az egész elmegy egy ilyen viccez, vagy lehet-e komolyan venni kategóriába, de azért színes, meg ezt lehet szeretni egy ilyen filmet valamennyire.
Gyuri, te letöltötted az alkalmazást. Mi a tapasztalat?
Igen, de igazából csak azért töltöttem le, hogy tényleg nézzünk mögé ennek a gondolatnak, amit a Bence is mondott. Valójában számomra az itt a kérdés, mikor megnéztem a spotot, hogy tényleg arra készült-e egy spot, hogy egy olyan applikációt reklámozza, amely gyakorlatilag annyi a gyakorlati haszna, hogy havonta kétszer, ha legalább X mennyiségű benzint tankolsz, akkor 5 forintot tudsz forrani literenként. Valóban, amit mondtál, hogy a mai elszálló benzinárak világában ennek így lehet sikere, nekem inkább az a kérdés így kipróbálva, tehát hogy megnéztem, tényleg erre jó. Csak ez egy egyetlen ilyen kedvezménykártyás applikáció, hogy az emberekben elég motiváció van arra, hogy egy ezredik alkalmazást föltegyenek, hiszen már így is, hogyha az X drogériában, az X szupermarketben megyünk, már mindenhol gyakorlatilag ezekkel az applikációkkal, kártyákkal bűvészkedünk a pénztárnál. Én azt gondolom, hogy inkább egy integráltabb applikáció más funkciókkal együtt lehet, hogy hasznosabb lehetett volna a felhasználói szempontból.
Talán fellebegeltünk a Lidl hűségkártyát kiváltó applikációjának a képe, ahol így gyakorlatilag egy óriási funkciógazdagság, és legalább annyi időt lehet az alkalmazásba eltölteni koppingatással, meg érintgetéssel, mint amennyi maga a vásárlás. Ezzel szemben azért tényleg puritálódhat ez.
A jövő dolgozói célozza a Vodafone, legalábbis az új kampányával. A technológia az élet minden területén egyre könnyebbé, élvezetesebbé teszi az életünket, ezt mondja a Vodafone is, és ennek a megvalósításához azonban nem csak a technológiai tudás kell, hanem a látásmód, a lehetőségek felismerése és a kísérletező kedv. Nos, ezekkel az üzenetekkel célozza meg az új generációt a Vodafone. Mennyire találhat ez be, és mennyire lesz sikeres ez a kampány szerintetek?
A szokásos recept volt adott, azaz, hogy kell csinálni egy toborzó kampányt, employer branding kampányt, amiben egy adott munkahelyet vonzónak, izgalmasnak, innovatívnak, inspirálónak, közösséginek, társasnak, modernnek, elfogadónak, és egyáltalán egy szuper helynek kell bemutatni, plusz még ugye adottak a minden HR-es employer branding szakembernek a nyűkéje az, hogy a valódi dolgozó, a valóban ott adott munkahelyen működő ember szerepeljen a kampányban, tehát ez egy ismert recept, ebből ugye általában azt szokott kisülni, hogy egy ilyen szétmosott irodai háttér, vagy valamilyen háttér előtt megjelenik egy dolgozónak kinéző arc, és mellette van valami idézet, hogy ő imádja az innovációt, és ezért ott dolgozik valahol, és szerencsére nem állt meg itt a Vodafone, tényleg tökre örülök neki, itt ez egy vizionárius kampány, tényleg abból próbál valamit megvillantani, hogyha valakiben van egy jó mérnöki szemlélet, egy jó technológia iránti elkötelezettség, akkor hogy lát meg érdekes problémákat, érdekes dolgokat mindennapi szituációkban, és ezeket ilyen, ezekből hol tud inspirációt, vagy meríteni, hol támad fel a kíváncsisága. Tényleg tök izgalmas lett, és ez tényleg az kellett, hogy így meg lehet nézni azt, hogy hová fog kikerülni az adott kreatív felület, a reklám, hol fog megjelenni ez az üzenet, és így lett mellé rakva a dolgozó, és így lett egy rágörbített, tényleg vizionárius szöveg. Én ezt tökre szeretem, ez eddig a employer branding munkáltatói márkázás szegmensben, eddig az én egyik kedvenc a számomra ez az aktivitás.
És szerintem a kopik nagyon jók, az insightok, az elhelyezések, tehát ezek nagyon jók. Ugye nem láttuk a teljes aktivitást, amiben influencerek és social media jelenlét is volt, de például én azt nem láttam, hogy mennyire vezeti be valóban így a fiatalokat a Vodafone világába, hogy mennyire mutatja meg, hogy mik a valódi elvárások. Csak azért mondom ezt, mert például, hogy ha belenézünk itt a plakátok szövegezésébe, azért nekem feltűnt, hogy a dolgozók alatt ilyen pozíciókat olvashatunk, hogy always a marketing digital treatment expert, vagy transformation project expert, tehát hogy így ezek mennyire izgalmasak mondjuk egy mai 20 éves számára, ezt így nem látom, de amúgy a kampány valóban működhet.
A Coca-Cola szeptember 29-én mutatta be az új globális márka filozófiáját és kommunikációs platformját. A Nyissa csodára a márka közleménye szerint az emberi lét valódi csodájának ünneplésére buzdít, annál is inkább, mert egy e-sport bajnokságon találjuk magunkat, ahol a spot főszereplője az emberi tulajdonságait veszi elő, miután megivott egy Coca-Colát.
Azt ugye még nem látjuk, ez egy hosszú távú platformnak készül, és nem látjuk, hogy ez hova fog kifutni. Nekem így elsőre fura volt, hogy ez a márka így egy teljesen virtuális világba transportálta magát. Ez kérdés, hogy ez mennyire egy elidegenítőleg hat, vagy mennyire lehet otthonos mondjuk egy szélesebb célcsoport számára, az biztos, hogy itt szerintem egy elég erős generációs döntés született, hogy kikre céloznak. Az ugyanakkor üdítő, hogy ezt a Coca-Cola összeköt minket filmet nem a szokásos, az elmúlt főleg másfél évben megszokott családias hangulatok, közös ünnepések, közösen megélt élmények.
Ez a virtuális virág került elő, és elsőre én is furcsáltam. És most, hogy beszélünk, jövök rá, hogy igazából ez így magának a történetnek a része, hogy megy a harcolás a virtuális világban, de amikor a való világban a gyerek pattint egy kólát, akkor az élmény, amit ő, ahogy a torkán legurgulázik az ajzi, a sötét barnás folyadék, az így rögtön így átsugárzódik a virtuális világba, és az avatárok összerekeznek, és még a virtuális világban is kihat az a Coca-Cola összeköt érzés. Van itt egy ilyen érdekes ellentét, meg egy érdekes sztori, de azért összességében reméljük, hogy az e-sport rajongókat valamennyire meghatja ez.
A következő és egyben utolsó hírünk, az egy morbid hír, egy észak-karolinai temetkezési vállalkozás, egy olyan kampányt indított, hogy egy terrautó oldalára kiírták, hogy ne oltassa be magát, mert így akkor szeretettel várjuk. Nyilván ez etikailag ingoványos, érthető az is, hogyha ugye a oltás mellett kampányol, de ezért ez sokkal összetettebb ez a kampány, úgyhogy ezt bontsuk ki egy picit.
Ennél ráadásul még csavartabb a helyzet, mert nem is egy oltáspárti vagy oltásokról tájékoztató kampányról van szó, hanem egy magánegészségügyi szolgáltató, a StarMed Healthcare-nek egy óriási PR stuntjáról beszélünk. Tehát ha ilyen szempontból nézem, óriási, hiszen a hazai sajtóba is bekerült, a Washington Postba bekerült, több száz tudósítás született erről a marketing megoldásról. Itt azt kell tudni, hogy
ez volt a cél, nem? Tehát ez így akkor jól sikerült, mert végülis ha ez volt a cél, akkor ez nagyon sikeres kampány.
Hát igen, hogyha ilyen performance szempontból nézem, akkor nagyon sikeres kampányról beszélünk, hiszen hogyha fölmegy valaki erre a temetkezési vállalkozás oldalára, akkor nagyon gyorsan át tud jutni erre az egészségügyi biztosítós oldalra, aki egyébként teszteket és oltásokat ajánl. Etikai szempontból...
Tegyük egyértelművé a hallgatóknak, hogy nem létezik ez a temetkezési vállalkozó, tehát ez egy fiktív cég, egy fiktív márka, és ebbe csomagolták bele azt, hogy ne oltassa be magát, mondja a fiktív temetkezési vállalkozó, aki ennek utána néz, ő az, aki eljut valójában egy egészségügyi szolgáltatónak az oldalára.
Valóban is azt se tudjuk igazából, hogy mennyien tudnak végigmenni egy ilyen kicsit komplexebb consumer journey-n. Ez igazából az a mozgalom célja, hogy tegyük tönkre a temetkezési vállalkozót. Ahogy mondtad, ez egy elég ingományos terület, főként amiatt, hogy ha még egy ilyen oltáspárti kampányot nézném, és elég sok kérdés vett föl, de úgy, hogy ez egy magánvállalkozás ügye, ez egyébként nem csak itt a mi körünkben ingományos, hanem megnéztem például a kapcsolódó Twitter beszélgetéseket, azért nagyon sokan nekik mentek. Ugyanakkor azt tényleg be kell lássuk, amit a legelején mondtunk, hogy performance szempontból, elérés szempontból, hírverés szempontból ez egy nagyon trükkös és hatalmas szóbeszéd generál a megoldás.
És valószínűleg ez fog megmaradni az utókor számára, úgyhogy akkor, ha úgy vesszük, ez egy sikeres kampány. A fő témák az önbizalom hiánya a reklámszakmában. Az előző beszélgetésünk Rendes Péter pszichológussal zajlott, ezt folytatjuk, hiszen még nagyon sok minden maradt bennünk, úgyhogy Rendes Péterrel itt folytatjuk pillanatokon belül.
Rebrief.
Folytatjuk a Rebriefet, a vendégünk ismét Rendes Péter pszichológus, akivel az önbizalom és az önbizalom hiánya a témánk a reklám szakmában. Ez a sokan kértétek rovat, némi cinizmussal és iróniával. Szervusz Péter, köszönöm, hogy itt vagy velünk ma is.
Sziasztok, köszi újra a meghívást.
Na, akkor ott folytassuk, ahol abba hagytuk a múltkor, mert nagyon sok kérdés bennünk maradt. Azok közül is most a következő részemről, hogy mit lehet akkor tenni, amikor a márkában nem hiszünk, a termékben, amiről kommunikálni kell. Nyilván ez szerintem egy elég ritka eset, hiszen valamit azért csinálunk, mert hiszünk benne legtöbbször, de hogy ilyenkor is jönnie kell egy ötletnek, hogyha esetleg az van, hogy hát most ebben a termékben annyira nem hiszek. Akkor mit mond a pszichológus?
Én ugye magát azt, hogy hogyan kreáljunk ötletet egy általunk nehezen szeretett márkára, talán szerintem inkább ti így reklámszakmából jobban tudhatjátok, viszont arra a részére nagyon is van egy válaszom, ami azzal foglalkozik, hogy ilyenkor váltani kell-e, vagy nem kell-e váltani. Én nagyon hiszek abban a szemléletmódban, amit szoktak manapság szép magyar szóval growth mindsetnek, növekedési szemléletnek nevezni, hogy minden ilyen helyzetben érdemes azt vizsgálni, hogy oké, lehetséges, hogy ez a márka pont nem passzol annyira az értékrendemhez. Viszont ebből a munkából tudok-e elhozni egy olyan tanulságot, amit aztán más fronton újra hasznosítok. Mivel leszek mondjuk én több attól, hogy ezen dolgozom tovább. És talán ez a szemlélet egy olyan motivációt ébreszt fel bennünk, hogy step by step, napról napra lehetséges, hogy jobb dolgok esnek ki a fejünkből, és ezekre visszanézve ezeknek meg tudunk örülni, meg tudjuk tartani ennek valahogy a motivációs hátterét, mintsem, hogyha abban gondolkoznánk, hogy csak egyfajta tökéletes ideál működhet az az állapot, amikor mondjuk a szenvedélyünk, a munkánk és a hobbink egyszerre. Én valahogy ilyenkor arra bíztatok mindig mindenkit, hogy talán a váltáson való gondolkozás előtt érdemes körbenézni azon, hogy mit is hozok én el személyesen abból, hogyha ráveszem magam arra, hogy ezeket az ötleteket keressem. Ez az egyik, hogy mit tanulok én. A másik része, ami szerintem még ilyenkor egy elég hasznos dolog lehet, hogy ugye nem minden márka fekszik ugyanúgy minden fogyasztónak, viszont nem véletlenül léteznek ezek a márkák. Picit eljátszani azzal a gondolattal, hogy mi lennék én akkor, hogyha ennek a márkának egy rajongója, fogyasztója lennék. Mit ad nekem ez a márka? És lehetséges, hogy ez egybehangzik az előző adásban tárgyaltakkal, hogy néha azért az egónkat félretenni munka közben egy elég hasznos dolog lehet. Picit félretenni a saját értékrendben. Kicsit kívülről nézni azt, hogy oké, én nem hiszek ebben, valaki hisz ebben. Na ő miért hisz benne? Neki ez mit ad?
Tegyünk még vissza egy pillanatra az egóhoz, és talán szoros összefüggésben van vele az önbizalmunk is, amire nagy veszély leselkedik a reklámszakmában. Ez a nagy veszély pedig ugye a kritika, a mindenféle negatív visszajelzés. Mennyire vezethet ez oda, hogy az ember elbizonytalanodik saját magában? Illetve, hogyha elbizonytalanodunk saját magunkban, várhatunk-e jó teljesítményt egy ilyen elbizonytalanodott, önbizalom hiányos helyzetben magunktól?
Az önbizalom az egy becsapós dolog tud lenni. A legnagyobb nehézsége, főleg amikor kimondottan alacsony önbizalom szinttel vágunk bele valamibe, általában ez egy öngerjesztő folyamatot indít el. Van egy feedback loop ebben a rendszerben, kis önbizalommal belevágva egy szituációba, általában mondjuk úgy, hogy a saját reflexiónk, a saját tevékenységünkre is mindig negatív. És ezzel körbe-körbe hajtjunk magunkat az alacsonyabb önbizalom felé. Tehát egy példával élve, nem is tudom, hogyha nem hiszek a saját ötleteimben, akkor sokszor már a kreatív folyamat közben elkezdem megkérdőjelezni azokat. És ha valami, akkor ez a fajta korai kritika szerintem nagyon erősen az ötletek korai halálához is vezet ebben a helyzetben. Fontos szerintem ezekben a helyzetekben egy picit azt a tudatállapotot elérni, vagy gyakorolni, és erre egyébként akár a korábban használt relaxációk is nagyon-nagyon jó eszközök tudnak lenni. Ezt a szakma nagyon szép szóval metakognitív állapotnak nevezi, amikor egy picit hátrébb lépünk, és ránézünk arra, hogy hogyan is gondolkozunk mi. Észrevesszük azt, hogy várjál csak, én most már az ötletelés fázisában azonnal a kritikai énemet használom. Nem engedem meg magamnak, hogy szépen diverzen gondolkozzak, sokféle ötletem legyen, hanem azonnal egy kemény filtert ráteszek az ötleteimre. És kimondottan, amikor alacsony az önbizalmunk egy helyzetben, akkor erre nagyon-nagyon hajlamosak lehetünk.
Én ezt öncenzúrának hívom egyébként.
Hogy hívod?
Öncenzúrának.
Aha, abszolút, abszolút. És az öncenzúra az nagyon-nagyon szépen összefügg, hát akár mondhatjuk ilyen élettani szöveggel is, hogy a neurotranszmitterünk, a szerotonin szintünkkel is. Amikor ez azért alacsonyabb, akkor vagyunk általában egy olyan állapotban, mint hogyha mindig egy vesztes háborút vívnánk meg. És ennek a feltornászása ebben a helyzetben nagyon-nagyon fontos lehet. Mert amikor ez már kórosan alacsony, azért ez el tud lögdösni minket azért mindenféle patológia irányába is. Uh-huh. És amikor pedig ez magas, biztos emlékeztek akár, vagy hát remélem, hogy emlékeztek ilyen életszakaszokra, amikor tulajdonképp azt érezzük, hogy legyőzhetetlenek vagyunk. Minden harcot meg tudunk vívni, tele vagyunk önbizalommal, és védve vagyunk a negatív érzelmekről. Valahogy ebben az időszakban, hogy könnyebben lepereg rólunk a kritika is. Uh-huh. És talán ez lehet egy ilyen kulcsa ezeknek a helyzeteknek, hogy tudjuk-e ezt saját viselkedéseink révén újra generálni, vagy segíteni azt, hogy ez termelődjön bennünk. És ehhez nekem egyébként leginkább két tippem van, vagy két olyan apró valami, az egyik talán nem is olyan apró, amit érdemes gyakorolni, és nagyon sokat segíthet. Ezek közül az egyik az, hogy hova is tesszük a lécet, vagy kihez viszonyítjuk magunkat. Mert hogy egészen természetes, hogy minden szakmában vannak mondjuk úgy jobb adottságokkal bírók, tapasztaltabbak, vagy nevezhetjük a nevén akár intelligensebb résztvevők is nálunk. És ez egy teljesen természetes dolog. Viszont sokan akkor érezzük jól magunkat, amikor a piramis csúcsán tudunk csücsülni egy adott helyzetben, vagy egy adott kompetenciában, szakmában. És amint ehhez viszonyítjuk magunkat, nagyon-nagyon könnyen megjelenhet mindenféle teljesítményszorongás, megjelenhet egy állandó elégedetlenség. Hirtelen nagyon nagyot akarunk ugrani, és azonnal a legszeniorabb világsztárok munkáját produkálni. Ezzel szemben ez az, ami nagyon-nagyon ki tudja szárítani ezeket az átvívő anyagokat az agyunkból. Sokkal jobb taktika ebben az esetben mondjuk a pírjeinkhez, a velünk hasonló szinten lévőkhöz viszonyítani magunkat. Vagy még jobb, hogyha nem is másokhoz viszonyítjuk magunkat.
Az a legnehezebb, nem?
Abszolút. Én azt szoktam ilyenkor tanácsolni, és ez egy sokfajta kreatív iparban előkerülő mondás, lehet, hogy ti is hallottátok, hogyha megnézed egy 5 évvel korábbi munkádat, és hogyha ezzel elégedett vagy, akkor lehet, hogy rossz úton jársz.
Igen, de ó, hát ez érdekes, ezen egy pillanatra akadjunk meg.
Hát, hogy vegyük észre azt, hogy mit is fejlődtünk az évek alatt. Ne ahhoz viszonyítsuk a saját kompetenciánkat, hogy mások milyenek, hogy csinálja más egy, mit tudom én, menőbb ügynökségnél, hanem sokkal inkább hasonlítsuk ahhoz magunkat, hogy mi mit tudtunk mondjuk 1 évvel ezelőtt, vagy 2 évvel ezelőtt. Nézzük vissza, és vegyük észre azokat a pici fejlődéseket akár, amiket mibe jártunk, és ez az a pont, ahol, ha most ilyen virtuálisan válba veregethetjük magunkat, ezt érdemes megtenni.
Ha azonban ezt nem tesszük meg, akkor könnyen abban a helyzetben találhatjuk magunkat, amikor azt veszük észre, hogy nem is igazán kreatív megoldásokat hozunk, hanem inkább olyan sablonosokat, amik így működnek, befogadja őket a rendszer, de az egész már inkább arról szól, hogy valami ilyen rábeszélés hangulatú, elfogadható, de egyáltalán nem izgalmas. Hogyan lehet ilyenkor visszakeveredni ahhoz a termékeny kreatív állapothoz, vagy gyakorlatilag elérkeztünk a kiégés fázisába, és azt jelenti, hogy mindennek vége.
Kiégés az egy, mondjuk úgy, hogy jóval inkább alul tárgyal téma manapság, mint amennyire szerintem haszna lenne, mert nyilván én sokkal többször találkozom ezzel a jelenséggel, mint mondjuk amennyire reprezentálódik a társadalomban. Szerintem itt a legfontosabb öndiagnózis, amit talán el lehet végezni szakember segítsége nélkül is, hogy elvesztettem el az érdeklődésem egyébként olyan dolgokban, amik korábban lázba hoztak. Mert hogyha ez így van, akkor érdemes egyébként felkeresni egy szakembert, és lehetséges, hogy először mondjuk érdemes egy pszichológussal, coachsal beszélni, nem azonnal magunkra nyomni a címkét, hogy mi most nem tudom, depressziósak vagyunk, nagyon sokszor hajlamosak vagyunk összemosni. Mert hogy a kiégés több fázisból áll, először lehet, hogy csak egy picit megkeményedünk, sok, nem is tudom, a sok tehertől, amit hurcolunk ilyenkor, aztán szépen lassan tűnik el az érdeklődés, mintha így kiszürkülne lassan a kép. Én azt javaslom, hogy először, ha éppen valamiért óckodunk attól, hogy szakemberhez forduljunk, ez tök oké, nagyon gyakori jelenség, érdemes kitalálni valami új tevékenységet a szabadidőnkre.
Hát ennyi fért már ebbe a beszélgetésünkbe. Én nem mondom azt, hogy nem fogunk találkozni többször, de azért ezt majd a Sokan kértétek rovatba is bedobjuk, jó?
Oké, úgy legyen.
Minden esetre köszönjük szépen, hogy velünk voltál ma is, hölgyeim és uraim, Rendes Péter pszichológussal beszélgettünk ismét a kreatív szakma pszichológiai hatásairól. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket, találkozunk jövő héten is, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.